Vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 13 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Honvéd özvegye.
Emlékműsor Petőfi Hitveséről, mint Szendrei Júliáról.
...1868. szeptember 6-án halt meg a feleségek felesége. Nyomorban, mindenkitől elhagyatva, egy budapesti bérház hónapos szobácskájában. Nem volt még 40 éves sem. Az egykori hírlapok néhány rövid, barátságtalan mondatban emlékeztek meg róla. Temetése szeptember 8-án volt, éppen a Petőfivel való megismerkedésének napján.
Szendrei Júlia megítélésében 120 éve tart a vita. Egyesek Petőfi rossz szellemének tartják, aki lám-lám csak ugyan eldobta az özvegyi fátylat, meggyalázva ezzel a halott költő emlékét.
Mások váltig állítják a nagy vihart kavaró második házasság jogosságát, és hogy az adott helyzetben ez volt az egyetlen, amit Júlia tehetett.
E műsor nem kívánja a régóta tartó vitát eldönteni, csupán az eseményeket felidézni. Hogy azután ítélje el, vagy mentse fel Szendrei Júliát, ki saját belátása szerint.
Szendrei Júlia 1828. decemberének legvégén születik. Két nap hián 6 évvel fiatalabb Petőfinél. Apja, Szendrei Ignác, robosztus, hirtelen haragú, de becsületes ember. A 30-as években kerül Erdődre. A Károlyi grófok Szatmár megyei birtokán lesz uradalmi intéző.
Júlia 16 éves koráig Pesten tanul, Lejtei Lilla leánynevelő intézetében. Rajong Zsorzs Szandér, akinek nem csak könyvei vannak rá nagy hatással, hanem a férfias öltözködéséről, dohányzásáról és szabad szerelmeiről szóló mendemondák is. Zongoráján pedig az írónő szerelmesének, a bánatos romantikus Chopinnek a darabjait játssza legszívesebben.
George Sand ekkorban a női egyenjogúság megtestesítője. A 19. századig ugyanis a nők szerepe csupán a család körüli teendők ellátására korlátozódott. Ekkor azonban, ha szűk körben is, de már egyre elterjedtebb az a nézet, amely a nők munkavállalásának és közéleti szereplésének a fontosságát hirdeti.
Szendrei Júlia ebben persze csak ösztönösen vesz részt, főleg a George Sand féle külsőségek utánzásával. De ez is elég ahhoz, hogy kihívja maga ellen nevelői és az intézeti úrilánykák gyűlölködését.
1844-ben hazamegy Erdődre. Otthon Sas Károly, az uradalom írnoka, lelkendezve mutatja meg neki a tehetséges fiatal költő Petőfi Sándor költeményeit. Júlia azonban még a német Almanach líra szelíd romantikájához szokott fanyalgással fogadja a népies verseket. Két évvel később azonban személyesen is megismeri a költőt.
Petőfi 1846 őszén Erdélybe indul, a kolozsvári országgyűlésre, és útközben megáll Szatmárban néhány régi barátját meglátogatni. A költő már évek óta áhítozik egy igazi nagy szerelemre. Eddig ugyanis sorra kudarcok érték a hölgyek társaságában valójában esetlenül mozgó költőt. Magam vagyok, mint a szőlő karója, búslakodik egyik versében.
Mennyász ki, Berta, bevallja neki, hogy csupán baráti érzelmekkel kötődik hozzá. A sápadt kis csapóetelke pedig meghal, mielőtt még szerelmük kibontakozhatott volna. Temetésén van, hogy Sándor ezt mondja Petőfinek.
Látod, Sándor, ha ez a kislány meg nem hal, még a feleséged lehetett volna.
Ez az egy mondat elég ahhoz, hogy Petőfi lángra lobbanjon a halott leány iránt. Oda költözik Etelke volt szobájába, és borzongató romantikus verseket ír túlvilági kedveséhez. A valódi szerelem azonban várat magára.
Lelkem bolyongó, hontalan madár, keresve száll, fészkét hol rakja meg? Hol a leány szív, amely megnyílik tanyátóhajtó érzeményinek?
Szeptember 6-án Petőfi megérkezik Nagykárolyba, és mindjárt be is mutatkozik, amúgy petőfiesen.
Éppen ebédjét költi a szarvasfogadóban, amikor is odakint az utcán a korteseivel sétáló Károlyi Lajos gróf hirtelen megbotlik és elesik. No, erre a fogadóban ülő urak igencsak kezdenek sajnálkozni rajta, hogy még egy ilyen nagyszerű ember is ki van téve az eféle baleseteknek. A hízelkedő sajnálkozást megelégelvén a vékony dongájú, fekete attillás fiatalember fölpattan az asztalától, és így kiált. Ugyan, mit tudnak az urak egy ilyen emberen magasztalni, akinek az apja, nagyapja meg, de még a szépapja is hazáruló volt? Hely, elkezdenek erre méltatlankodni a piros posgás szatmári uraságok. Kicsoda ez az úr, hogy így mer beszélni, kérdik fenyegetőleg. Petőfi Sándor az urak szolgálatjára, válaszol a fekete attillás, és pálcája elefántcsont végével nagyot csap az asztallapra.
Így tudják meg Nagykárolyban, hogy a város vendége Petőfi Sándor.
Két nappal később ugyanebben a fogadóban bált rendeznek. Ekkor találkozik először Petőfi és Szendrei Júlia. Ezután még többször hosszan beszélgetnek egymással. Petőfi rögtön beleszeret a 17 éves, okos, diószemű lányba, akinek hízeleg a költő rajongása, mégsem mert teljesen a szenvedélyes szavak hatása alá kerülni. Ezért októberben ezekkel a sorokkal bocsátja útra Petőfit.
Nincs a szerelemnek hatalmasabb gyilkosa, mint a megszokás. Ez engem elrémít, mert inkább távol egymástól egy vágy teljes életet, mint közömbösséget egymás mellett. Azért nem kötöm le még most magam, nem ígérek semmit. Csak azt mondom, hogy ha eljön tavasszal, és mindketten így érzünk, magunk iránti kötelességemnek tartom egymásban keresni fel jövendőnk boldogságának alapját. De nem csak azon boldogságét, mely tán addig tart, míg a szerelem első mámora, hanem egy egész élet boldogságáét.
Júlia tehát még tartózkodó, fél év haladékot kér. Amint azonban Petőfi elhagyja Szatmárt, rögtön halálosan szerelmes lesz belé, és állandó önvád gyötri, hogy miért nem bíztatta őt jobban. 3 héttel az előbb elhangzott szavak után ezt írja a naplójába.
Sokszor gondolom, talán a lélek szerelme ez, mit iránta érzek, és nem a szenvedélyes szívé. A szív szerelme mindig csak halandó részünk érzése, bármi heves és lángoló is az. De ha lelkünk szeret, nincs idő, távolság, nincs földi esemény, mely őt megsemmisítse. Nem zajong, nem szenvedélyes ez, hanem szent, tiszta, a mulandóság határain túláradó, s így örök.
Szendrei Ignác megtiltja lányának, hogy Petőfivel levelezzen, s titokban az a terve, hogy gyorsan férjhez adja az ábrándos lelkű lányt. Ármánykodása nem is hiába való, ugyanis Petőfi azt a hírt hallja valakitől, hogy Júlia hamarosan férjhez megy. Első felháborodásában e hitszegés miatt sietve megkéri egy fiatal debreceni színésznő Priel Kornélia kezét. Szerencsére azonban a félreértések tisztázódnak, és nem kerül sor erre a csak azért is nászra. Petőfi gyönyörű, népdalihletésű versben kérdi a távoli kedvest, hogy vajon szereti-e még?
Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka. te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam, én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
Az erdődi inspektorlány pedig nem késlekedik a válasszal. Ezerszer Júlia, ennyi áll levelében.
Aztán elérkezik a várva várt tavasz. Júlia izgatottan lesi a híreket Petőfi felől, de az csak májusban érkezik. Igaz, már egyenesen jegygyűrűvel. Az esküvőt 1847. szeptember 8-án tartották, első találkozásuk évfordulóján. Szendrei Ignác meg sem jelenik, áldás és hozomány nélkül engedi útnak leányát. Az ifjú pár a mézes heteket a költő jó barátjának, Teleki Sándor grófnak Koltói kastélyában tölti. Itt írta Petőfi a szeptember végén című versét.
A koltói 6 hét után Petőfi és Petőfiné meglátogatják Arany Jánoséikat Szalontán. Ezután Pestre mennek, ahol a Dohány utcában bérelnek egy lakást Jókai Mórral egy házban. Jókai így emlékezik.
Az egyik szoba volt az enyém, a középső a közös étkező, túl rajta a harmadik, az volt Petőfiék lakása. Író, háló és fogadószoba egyben. Szerény bútorzat. A legbecsesebb a könyvtár. Csupa díszkiadású művek, Béranger, Hugo Victor, Heine költeményei. A zsirondisták története Lamartintől, Shakespeare angolul, Ossian, Byron és Shelley. A falakon körül remek kőrajzú arcképei a francia forradalom kiváló alakjainak. Ez volt az egyedüli fényűzés.
1848. decemberében megszületik Júlia fia, Petőfi Zoltán. Szendrei Júlia a forradalomban is hűtársa Petőfinek. 1849. áprilisában röpiratot ad ki, Testvéri szózat Magyarország hölgyeihez címmel. Ebben betegápolásra és egyenruhavarrásra szólítja fel honfitársnőit. Vigasztalja a honvédőzvegyeket, a többi asszonyt pedig további önfeláldozásra buzdítja. Amikor Petőfi Bemhez megy az erdélyi hadszíntérre, Júlia kisfiával együtt Arany Jánoséhoz költözik.
1849. július 31-én a segesvári csatában eltűnik Petőfi Sándor. Ám arról, hogy élő vagy holte, efelől csak mendemondák járnak. Bizonyosat senki sem tud. Szendrei Júlia 20 évesen magára maradt kétségek között egy fél éves kisgyerekkel. A fegyverletétel után Hajnau rémuralma még kilátástalanabbá teszi helyzetét. Először is Segesvárra akar elmenni, ahol utoljára látták Sándort. Ehhez azonban különféle engedélyeket és útleveleket kell szereznie az osztrák és orosz katonai hatóságoktól. Júlia vállalja a procedúrát, amelynek nyomán szinte azonnal megindulnak a pletykálkodások. Petőfiné férje gyilkosainak lett a szeretője, s a gonosz nyelvek ellen nem lehet védekezni. Sokan örülnek, hogy kiszolgáltatott helyzetben látják a bálványt, a feleségek feleségét. Amúgy is régóta bosszantotta az embereket különszködő viselkedése, egyéni öltözetei, rövidre vágott frizurája. Ezért most minden megmozdulásából vádat kovácsolnak ellene.
Szemére vetik például, hogy nem ölt gyászruhát. Pedig hát ő igazán nem akarja gyászolni Petőfit, hiszen a visszatérésében reménykedik. Orgiákkal vádolják, mert férje tisztelőit, írókat és bujdosó honvédeket lát vendégül. Petőfi halálával meghalt az ő juliskája is, sóhajtoznak álszenten. Míg a mártír halált halt Petőfi, a szabadság jelképévé magasztosult, hitvesét bukott nőnek állítják be, mint egy a bukott szabadságharc megtestesítőjeként. Az ilyesfajta ellentételezések rendkívül hatásosak, nem csoda tehát, hogy a legapróbb szikrától is lángra lobbannak a gyanúsítások.
Régi barátai ugyan mellé állnak, Arany János és Gyulai Pál is részvéttel viseltetnek iránta, de érdemben ők sem tudnak segíteni. A Bach rendszer rémuralmi időszakában sehol sem szívesen látott vendég Petőfi Sándor özvegye.
Hová menjen most? Apja kitagadta, fivére meghalt, Sándor szülei már egy éve halottak. Férje pedig nem ad életjelt magáról. Lassan, de végül megnyugszik a keserű valóban. Férje igazán eleshetett a segesvári csatában. Ebben a helyzetben Júlia kényszerű lépésre szánja el magát. Igent mond a kezét megkérő Horváth Árpád egyetemi tanárnak. Az esküvőre 1850. július 21-én kerül sor. 10 nappal a segesvári csata évfordulója előtt.
De sokba fog kerülni neki ez a 10 nap. Igaz, a rágalmazások a tekintélyes férj mellett megszűnnek. Helyükbe viszont új vád lép. Szendrei Júlia meg sem várta a gyászévleteltét, s újból férjhez ment. Hát van ennek lelke? Lehet, hogy tényleg jobb lett volna, ha vár még 2 hetet. Finomodott volna a megfogalmazás. Akkor nem azt mondják, hogy még le sem telt a gyászév, hanem azt, hogy épp csak hogy letelt. És ez sem sokkal jobb. A hangsúly tehát nem a 10 napon van, hanem egyáltalán a férjhez menetelen. Megszabadult ugyan a fű alatt ármánykodóktól, ám végképp elvesztette a nemzet jó indulatát is. Tévedett, amikor úgy gondolta, szabadon dönthet sorsa felől. Ő ugyanis nem egyszerű hadi özvegy volt, hanem a legnagyobb magyar költő hitvese, akit a neve kötelez, és akinek a sorsa közügy. Mindenki másnak megbocsájtották volna, amit tett. Neki soha. A nemzet más magatartást várt halott költője hitvesétől.
Itt van példának Damjanics Jánosné, aki 60 évvel élte túl vértanú férjét, és 60 éven át őrizte gyászát. Nagypéntekenként pedig minden évben ünnepséget rendezett az isaszegi győzelem emlékére.
Szendrei Júlia, és ez alkat kérdése is, nem volt képes rá, hogy a nemzet özvegye legyen. Bűne abban áll, hogy nem ismerte fel tetteinek jelentőségét, felelősségének nagyságát. Ezért azonban egyedül ő bűnhődött, a 20 éves gyerek özvegy. Akik elítélték őt második házasságáért, megpróbálták visszamenőleg is befeketíteni, mondván, hogy az asszonyi ördög már a Petőfivel való házassága idején is benne lappangott. Ebben az újkori boszorkánypörben Júliát démonként ábrázolják, aki megrondotta Petőfi csőt. Egyesek még Petőfi halálát is az ő nyakába varják, mondván, hogy nem lett volna szabad elengednie őt a csatába.
Márpedig ezek teljesen alaptalan és elfogult vádak, hiszen Petőfinek házassága volt élete legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb időszaka. Költői fejlődésében sem tapasztalható semmiféle megtorpanás, sőt, ekkor éri el művészetének tetőfokát. Júlia kálváriájának legnagyobb megpróbáltatása, hogy addigi barátai is elpártolnak mellőle. Képzelhetjük, mit érezhetett például akkor, amint talán épp egyik jó akarója kezébe adta a következő balladát azzal a megjegyzéssel, hogy állítólag Arany János írta.
A Honvéd özvegye, részlet. Motto: gyarlóság, asszony a neved. Csak egy rövid hó. Még a gyászcipő sem szakadt el, melyben könnyé olvadott miobaként kísérte ki szegény atyám holttestét, s ím ő, éppen ő férjhez megyen. Hamlet. Víg a mennyegző, cseng a jókedv, hullámzik a dal és zene, sugárgyanánt lejt a mennyasszony, hódít, varázsol kelleme. Künn rémes éjfél átkozódik, fú, sír dühében a vihar, benn az öröm jár töltke helyjel, a zene szól, a tánc szilaj. Egyszerre, mint éj a villámtól, megnyilatkozik a terem, küszöbjén sárga, véres arccal megáll a honvéd hirtelen. A vigadók egymásra néznek, rémülve felsikolt a hölgy, alatta, mint mélységes örvény, indul, forog, süllyed a föld. Ne félj, ne rettegj a hivatlan vendég miatt, ó szép ara, így búg a honvéd bánatos, de komoly, ünnepies szava. Ne reszkess a férjtől, ki férjed körében imm meglátogat, nem fogja visszakövetelni sem szívedet, se jobbodat. Jöttem, hogy amit sejte a hír, de nem láttak tanúszemek, amit te hinni úgy siettél, halálomról meggyőzzelek. Igen, mi elváltunk, szabad vagy. Enyém a sír, tiéd a jog, mert a halottak nem pörölnek, és én azok közül vagyok. Eldobtad a tiszteletes gyászt, korán vetéd el azt, korán. Meg lehet, e gyász néha-néha emlékeztetett volna rám. És eldobád, haj, mint csalódtam, azt is, aminél egyebet alig szerettél bennem, egykor hiú bálványod, nevemet. De nem vádollak. Ó, e vádat inkább magamra emelem. Annyi őszinte érzeményért, mit eltékozlak kebelem, annyi reményért, mely család lőn, és annyi esztelen hitért, szerelmemért, mely végtelen volt, és éme most itt van. Mit ért? Éj boldogul, ez könnyű annak, ki mint te oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről. Azután hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája. Nehogy eljöjjek egy napon, és elvezessem kézen fogva őt is oda, hol én lakom. Víg a mennyegző, cseng a jókedv, szól a zene, a tánc szilaj. Künn rémes éjfél átkozódik, fú, sír dühében a vihar. Mi elrémíté a mennyasszonyt, nem volt egyéb, mint képzelet. Mosolygva nyújtja karját táncra, aztán feled, feled, feled.
A ballada valóban Arany Jánostól származik. De honnét ez a tőle szokatlan heves reagálás éppen barátja Petőfi özvegye ellen? Saját bevallása szerint felindulásában írta meg a Honvéd özvegyét, utóbb azonban megbánta és visszakérte a kiadótól. Életében nem is engedte közölni, és összegyűjtött munkái közé sem vette föl. A kézirat azonban országszerte elterjedt, több helyen szavalták, sőt az Arany szerkesztette koszorúhoz valaki be is küldte, mint egy ismeretlen szerző szép munkáját. Arany mindössze annyit válaszolt, hogy a költő talán mégsem egészen ismeretlen.
Az immár mindenki által elhagyott Szendrei Júlia maga próbálja mentegetni magát. Allegórikus meséket ír. A szerencsétlen narancsfa történetében és a többi elbeszélésben is saját meghurcolt életét meséli el.
De az olvasó közönség meglehetős közömbösséggel fogadja ezeket az írásokat.
Új házassága sem hozza meg Júliának a remélt lelki békét. Boldogtalanul él, férjét nem szereti. Naplójából és verseiből egy törődött asszonyképe tűnik elő.
Ne higgy nekem. Ne higgy nekem, ha mosolygok. Állarc ez csak arcomon. Mit felöltök, ha a valót eltakarni akarom. Ne higgy nekem, ha dallásra látod nyílni ajkamat. Gondolatot föd a dal, mit kimondanom nem szabad. Ne higgy nekem, hogyha hallasz fölkacagni engemet. Megsiratnál, hogyha látnád egy éj percben lelkemet.
Vigaszt Júlia számára csupán három fia és kislánya jelent. Petőfitől való gyermekéről, Zoltánról így ír.
Szerelmem virága, kihalt boldogságom egyetlen zöld ága, az eltépett múltnak élő bizonysága, a lehullott csillag fennmaradt sugára.
A sors fiaihoz sem sokkal kegyesebb, mint ő hozzá. Petőfi Zoltán züllött iszákos vándorszínészként tengődik, valójában abból él, hogy ő Petőfi élő emlékműve. A dorbizolásokat szervezete nem bírja, 22 éves, amikor meghal, végelgyengülésben.
Júlia második fia, Horváth Attila, 21 évet él. A harmadik, Horváth Árpád pedig 39 évesen a morfium áldozata lesz.
1867-ben Szendrei Júlia otthagyja férjét, családját, és Budapesten az Erge utcában bérel magának egy kis lakást.
Itt lakik élete utolsó esztendejében. Naponta elsétál a múzeumkertbe, a 20 évvel az előtti dicső események színhelyére, amely életének rövid boldogságára emlékezteti. Nyugodt lehet, a járókelők nem súgnak össze a háta mögött. Elfelejtették már régen ezt az asszonyt, aki egykor Petőfi Sándor felesége volt.
Kedves hallgatóink, mai honismereti műsorunkat Pap Gábor Zsigmond írta. Szerkesztette Varga Dénes. Közreműködött Múr Marianna, Lukács Sándor, Solténszki Tibor, Velencei István. A zenei szerkesztő Pálosi István volt. Rendezte Varga Géza.
A Dokumentum műsor 1988-ban készült, és legutóbb 1988. szeptember 7-én hangzott el a Magyar Rádióban.